Mit beszél a hold? Mit beszél a jég? Tímár megölhette volna ezt az embert. Keze között volt, és kezeinek izmaiban az őrültek erejét érzé. Megfojthatta volna, a puska agyával szétzúzhatta volna fejét, ha már sajnálta rá vesztegetni a nemes olmot. De Tímár nem öl embert. Nem öli meg még gyilkosát sem, hogy önmagát védelmezze. Tímár Mihály most már az igaz aranyember, midőn mindene veszendőben, midőn vagyona, becsülete, mint a polyba, a szélbe van szórva. Ő futni hagyja azt az embert, aki őt semmivé teheti, aki semmivé fogja tenni. Még megölhetné, hiszen másik töltött fegyver is van hálószobájában, ablakából lelőhetné, mikor a kastély ajtaján kijön, mikor a nagy udvaron végigmegy. Zsivány volt, szökött gályarab volt, kivenné tőle számon ezt a kioltott életet. Még vérdíjt kapna tán érte a braziliai kormánytól. De Tímár nem öli meg ezt az embert. Tímár azt mondja, ennek az embernek igaza van, s a sorsnak be kell teljesülni. Tímár nem gonosztevő, ki egy bűnét a másikkal takarja el, hanem nagy jellem. Ki ha vétett, azért bűnhődni kész. Kimegy a kastély erkélyére, s karjait mellén összefonva nézi, mikor az az ember kijön a kastély ajtaján, s végigmegy a kapuig. A hold akkor jön fel a somogyi partok mögül, s odavilágít a kastély falára. Egy sötét alak ott az erkélyen, igen jó célpont valakire nézve, aki őt le akarja lőni. Krisztián Tódor ott halad el az erkély alatt, s feltekint rá. A bukvencezéstől felszakadt a hegedés homlokán, s egész arca véres tőle. Tímár tán azért állt oda, hogy tán majd ez a dühös ember most bosszúból meg fogja őt lőni. De az megáll előtte, és elkezd hozzá hang nélküli szavakat beszélni, éppen mint Atali, hogy illenék egymáshoz ez a két alak, csak taglejtéssel beszél. Egyik lába sántít az eséstől. Bal kezével ráütöget a jobbjában tartott puskára, s aztán tagadólag rázza a fegyvert, s öklével sújt Tímár felé, s mutató ujjával fenyeget. E néma beszéd azt mondja, nem így öllek meg, más halált tartottam fenn a számodra. Elvárj! Tímár elnézi, hogy távozik ez ember udvaráról. Elkíséri őt szemeivel a hólepte úton egészen a nagy tó jégtükréig. Utána bámul, mikor már csak egy fekete pontot lát előre haladni az ezüst jéglapon a magas hegyorom kettős tornya irányában. Észre sem veszi a vihart, mely a zalai hegyek felől jő. Gyakran a Balaton vidékén, mikor legcsendesebb a lég, minden előjel nélkül felzúdul ez a sajátszerű orkán. A halászoknak, kik meghallják a fák zúgását a távolban, már nincs annyi idejük, hogy a zalai partra visszasiessenek. A szélcsapás egyszerre felforgatja a hullámot, s a csónakokat beragadja a Balatonba, s kihánja a túlsó partra. S néha fél óra múlva már vége van a viharnak. A szélmenyasszony csak egy fordulót akart táncolni, s azután ismét csendes lesz minden. A hegyek mögül rohanó zivatar egy hófelhőt korbácsolt előre. Abból olyan élesen, mint a tű hegye vágott alá a szitáló hókristály. A felhő maga sem volt nagyobb, mint hogy a nagy panoráma felét eltakarja, sötétségbe burkolva a tihanyi tájképet, sziklafoltos félszigetével, komor templomával, míg a keleti agyagpartok tündököltek a holdvilágban. A vihar harsogva üvöltött alá az Arácsi völgy ősfáinak sudarai között. Az ódon nyári kastély szélvitorlái nyikorogtak, mintha elkárhozott szellemek sírnának földi emlékeikért, s mikor az erős szél végig söpört a Balaton jegén, az ott felállított jéglapokon valami olyan túlvilági zenehangot idézett elő, hogy az ember látni vélte a szellemeket, akik így sírnak, egymást kergetik, s röptükben nagyokat sikoltanak. Egy-egy haragosan bömböl közöttük. Az űzitán a többit. E rémséges éjjeli zene közepett, úgy tetszik Tímárnak, mintha a távolból egy ijedelmes ordítás üvöltene a szélzúgás közé. Olyan ordítás, amilyenre csak emberajk képes, kétségbeesés, vészkiáltás, Isten káromlás hangja, az éjszakát felverő, alvókat felébresztő, csillagokat megreszkedtető kiáltás. Néhány pillanat múlva a kiáltás újra rémlik, de rövidebb, halkabb már, s azután újra csak a vihar zenéje szól. Az is tova enyészik. A fergeteg csak végigfutott a tájon. Csupán azt az egy hófelhőt kergette. Az arácsi völgyfái nem zúgnak többé, s a jéglapon, s a jégtáblákon fütyülő szél hangja egy enyészetes harmóniában vészel a távolban. Az ég kitisztul, és csendes lesz minden. Tímár szívében is csendes volt már minden. Itt a vég. Tovább nincs hová menni. Sem előre, sem hátrafelé. Futott, amíg futhatott, most már a mélység előtt áll, melynek túlpartja nincsen. Egész élete végigfutott előtte, mint egy álom, s tudta, hogy most már fel fog ébredni belőle. Az első vágy, a csodaszép, a gazdag úrleányt elérhetni volt barsorsának alapja. Erre épített egész életpályája olyan, mint a szfinx rejtélye. Amint ki van találva, meghal az. Hogyan élhessen tovább, fölfedezve a világ előtt, fölfedezve Tímea előtt és Noémi előtt. Letaszítva arról a magaslatról, hol bel és külföld látta éveken át, uralkodója kegyétől s honfitársai tiszteletétől körül ragyogva. Hogy lássa még egyszer azt a nőt, ki őt vetélytársa előtt oly szent fájdalommal felmagasztalá, azon pillanaton túl, amelyben az a nő megtudja, hogy ő ellenkezője volt mindannak, amit férjében tisztelt, hogy egész élete egy nagy hazugság volt. S hogy lássa még egyszer Noémit, mikor az már tudni fogja azt, hogy ő Tímeának férje, hogy vegye ölébe még valaha Dódit? Nincs. Nincs neki az egész világon hová menekülni. Úgy van, ahogy az az ember mondá. Szökni az ismerős világból, miként ő. Eltagadni nevét, miként ő. Lappangva bujdokolni városról városra, miként ő. Körülfutni a földet. De Tímár tudott még egy más helyet is. Itt van a hold, ez a hideg csillag. Hogyan is mondta Noémi? Oda mennek lakni majd azok, akik erőszakkal dobták el maguktól az életet, kiknek nem kell többé semmi. Oda mennek, ahol nincsen semmi, és ha majd ez az ember fel fogja keresni a senki szigetét, s az egyedül maradt nőt üldözésével kétségbe fogja ejteni, akkor bizonyosan Noémi is utána fog jönni oda, erre a hideg csillagra. Tímár olyan nyugodt volt ebben a gondolatban, hogy képes volt távcsövét a fogytán levő holdra irányozni, melyben fényes pontok s nagy kerek ürességek váltogatják egymást, s kiválasztott magának egyet rengeteg sírhegyek közül. Ott fogok én majd lakni. Ott várom majd Noémit. Azután visszatért szobájába, ahol az imént a kalandorral beszélt. A kandalló még tartogatta annak elégett öltöny maradványait. A kiégett szövet alakja hambában is megmaradt. Tímár új hasábokat rakott a tűzre, hogy e maradványokat elrombolja. Azután fölvette köpenyét, és kiment a házból. A Balaton felé vette útját. A félhold bevilágította az óriási jégtükröt. A jégmezőre sütő jégnap. Jövök, jövök, mondta Tímár. Nem sokára megtudom, mit beszéltél hozzám. Ha hívtál, ott leszek. Egyenesen a Rianás felé vette útját. Könnyen rátalálhatott a távolból. A jószívű halászok által felállított jelek, a póznák, a szalmacsutakokkal messziről figyelmeztettek rá minden jámbor lelket, hogy ezt a helyet kerülje. Tímár ezt kereste. Mikor egyikéhez a vészjelző szalmacsutakoknak eljutott, ott megállt és kalapját levéve feltekintett az égre. Évek múltak, hogy nem imádkozott. Ez órában eszébe jutott az a nagy lény, aki a csillagokat forgatja, s a férgeket kikölti, s aki egy lényt teremtett, mely beledacol. embert. Ez órában eszébe jutott, hogy lelkét fölemelje hozzá. Örök hatalom, előled futok, s te hozzád jutok ez órában én. Nem panaszkodom előtted. Te vezettél, de én másfelé mentem. Te intettél, de én mást akartam. S most ide juték. Vak engedelmességgel megyek át a túlvilágba. Hideg lesz a lelkem, stűrni fog ott. Bűnhődöm azért, mert annyit boldogtalanná tettem, akik engem szerettek, s akiket én enyéimmé tettem. Vedd őket a te oltalmadba, örök igazság. Én vétkeztem, én halljak meg, én kárhozzam el. Senki sem oka az ő szenvedéseiknek, egyedül én. Te örök igazság, ki engem idehoztál, légy igaz ő hozzájuk is. Védelmezd, vigasztald meg a gyönge nőket, a gyönge gyermeket. Engem pedig adj át a te bosszú álló angyalaidnak. Én elkárhozom, és elhallgatok. Letértelt. A Balaton élő hulláma zajlott a Rianás partjai között. A mélázó tó sokszor felszokott riadni szélcsendben is, s mikor a jég borítja felszínét, olyankor is felháborog, és zajlik a rianások közt, mint a tenger. Tímár lehajolt a hullámhoz, hogy megcsókolja azt, mint ahogy megcsókolja az ember édesanyját, mikor hosszú útra készül, mint ahogy megcsókolja a puska csövét, mielőtt fejét szétzúzná véle. S amint a hullámhoz lehajol, íme egy emberfő emelkedik ki eléje a hab közül, egy emberfő arccal fölfelé fordulva. A fölfelé fordult arcnak homlokán, a jobb szemen keresztül egy fekete kendő volt átkötve. A másik szem vérszínűen, mereven, kőhidegen bámult maga elé. A nyitott szájon ki s bejárt a hullám. A fantom ismét visszasüllyedt a víz alá. Két perc múlva újra feldagadt a hullám, s a rémséges arc újra felmerült a hab közül, véres kőszemével Tímárra meredezve. Azután még egyszer föltetszett a Rianás széléhez közel, s akkor végképpen eltűnt a jég alá a fő, s akkor egy halott kéz görcsösen begörbült ujjakkal merült föl egy percre a víz alul. Tímár félőrülten szökött föl térdéről, a rémlátás után bámulva. Úgy tetszett neki, mintha az maga után hívná. A Rianás két partja közt harsogott az élő hullám. És ismét hangzott a kísértetiesen harsogó orgonaszó, amit az éjjeli futó vihar küld maga előtt, mikor az erdők sudarai fölött végigrohan. A süvöltő vihadarban, mely a jéglapokon megtörik, úgy sírnak, sikoltanak azok a láthatatlan szellemek, úgy zúg közöttük némelyik. A kísértetek énekkara folyvást magasabbra emeli hangját. És újra hangzik az egész jégegyetemen végig az a túlvilági zöngés, mintha ezernyi hárfa húrja szakadna szét ott alant, míg a zöngés fokozatosan átmegy a rivalgó harsogásba, még feljebb, mintha villámok száguldanának oda alant a vizekben, bűbájos kábító melódiát keltve a hangadó hullámban. A jég alatt a mennydörgés orgonaszava bömböl felségesen, s az istenkiáltás rettentő roppanása közben reszketve mozdul meg az álló jégegyetem, s a szörnyű légnyomásra a Rianás hasadéka ismét összecsukódik. Tímár reszketve omol arcra a rengő jégtükör fölött.